Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Csütörtök van, július 25-e, 8 óra 9 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És...
Kedves hallgatók, többen írtak a témákkal kapcsolatban, vannak okoskodások például a jelszavakkal kapcsolatban. Hát igen, hogy az előző autóim rendszáma, keverve a színével, típusával, azt úgy sem tudja kitalálni.
Igen, nem is akarják ezt azért
tegyük
hozzá, hogy senki nem akarja kitalálni, nem is fogja, hanem ráeresztenek olyan algoritmusokat, ami majd megfejti, feltöri. Tehát ezt nem kitalálni, kellett feltörni.
Vagy ráeresztenek, ez a brute force-osan feltörés, vagy pedig már eleve ugye ez a jelszó, mivel többször fel van használva, úgysem tudsz annyi autót és szint és nem tudom milyen kombinációt odarakni, már szerepel valamelyik listában, és az a lista, az szépen a kis algoritmus az tolja be a már meglévő
ugye
jelszavakat.
Azért jó különleges karaktert használni, mert betűből van 20, nem tudom, 6, vagy 21, a számjegyből van 10, különleges karakterből van, nem tudom, az ESCII kódrendszerből legalább 120. Tehát ugye ott sokkal, egy hirtelen megnő a variációs lehetőség, tehát igen, ezzel már lehet egy
illetve ugye a dedikált jelszó azt jelenti, hogy minden helyre ugyanaz, nem ugyanaz van, tehát az azt jelenti, hogy sokkal kevesebb az esélye annak, hogy eleve, ha már esetleg előfordul az a jelszó valami adatbázisban, akkor azzal az összes többi helyre be tudjon jutni az illető. A másik ugye nem mondtuk, pont az ellen kezőjét mondtuk, mint amit a hallgató írt, hogy arra biztatunk mindenkit, hogy egyezze meg az erős jelszavakat. Nem mondtuk, azért mondtuk, hogy használjon jelszókezelőt hozzá, és dedikált erős jelszót használjon. Ez volt tehát. A forinttal kapcsolatban is érkezett egy kérdés, hogy törvényszerű-e az, nem ilyen törvényszerű, hogy vágásnál a forintnak erősödnie kéne?
Hát ugye itt, amit tegnap beszélgettünk Virovácz Péterrel, az, hogy gyakorlatilag előre programozható, hogy még mennyi vágás jön, ez is benne lehet abban, hogy egy kicsit elgyengült a forint. Ugye itt most már egyre szűkül az a marzs, ami előnyt biztosít a forint befektetők számára abban azzal a devizával szemben, amiben ők vannak, tehát egy euró forint esetén ugye az euró kamat kisebb, mint a forint kamat, ezért vesznek forintot, hogy a különbözetet megnyerjék. Ez egyre kisebb és egyre kevésbé von és ugye a kockázatokat is figyelembe véve talán egy ilyen lehetséges, ugye erre Virovácz Péter felhívta a figyelmet, hogy ez gyengítőleg hathat, hogyha még tudja a piac, hogy még vagy 5 csökkentés benne lehet a pakliba, akkor ez gyakorlatilag arról szól, hogy azt is tudja, hogy egyre kevésbé vonzó a forintbefektetés, lehet, hogy vannak, akik realizálnak, lehet, hogy aztán visszajönnek a forintvásárlók, és megint egy picit erősítik a forintot. Ezek a hatások érvényes jöhettek most talán.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Egy régi sztorit elevenítünk föl, nem tudom kinek mit mond, Jürgen Mossack és Ramon Fonseca neve.
Hát én tudom, kik ők, a Netflixen egy kiváló filmben látható a két karakter, igen. Antonio Banderas és talán Tim Roth, vagy ki?
Nem Tim Roth, hanem a
másik.
Gary Oldman.
Ja, Gary Oldman van, igen, benne, bocs, igen, okay, jó. Hát,
és igen. A csaj, aki egy károsult, az meg a Meryl Streep.
Így, Meryl Streep, igen.
Aki utána megy, vagy rohan a pénze után. Ugye,
nagyon klassz kis film egyébként.
Nagyon jó, és hát te más ajánlotta nekünk, mint Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Zrt. Vezérigazgatója, aki itt van most velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát most zárult le az ügy, ugye? Azért beszélünk erről, ezért elevenítjük fel ezt a sztorit. Szerintem lépjünk vissza, nézzük meg, hogy ez mikor indult, és utána azt, hogy hogyan zárult ez a per június végével.
Jó, akkor indítsuk azzal, hogy mi volt pontosan ugye ez a Panama Papers ügy. Ugye annó 2016 áprilisában tette közzé az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciuma, a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi iroda meghajtóin található levelezéseket és dokumentumokat. Ez az ügyvédi iroda offshore cégek és hasonló instrumentumok bejegyzésével és működtetésével foglalkozott. Az iratok tanúsága szerint olyan nagy neveket tudhatott többek között az ügyfelei között, mint az egykori izlandi miniszterelnök, Petro Poroshenko, James Cameron, Sheikh Zayed, orosz és kínai magasrangú tisztviselők és családtagjaik, Damiani, az akkori FIFA etikai bizottságából, Lionel Messi, Silvio Berlusconi, nem is tudom, hogy kell-e mondanom, vagy úgy adja magát, hogy ő is ott volt.
Szerintem igen. Között.
De akkor már említsük meg Jackie Chant és Pedro Almodóvárt is, tehát elég illusztris ügyfélköre volt az ügyvédirodának, és többször szó esett az iratok kapcsán egy bizonyos John Doe-ról, ugye ez csak egy elnevezés volt, aki megszerezte az adatokat és kiszivárogtatta azokat. Egyes teóriák szerint egy volt kollégájuk bosszúból lopta el az adatokat, de létezik arról is konteó, hogy nagyobb államok hekkereihez köthető az adatlopás. Mindenesetre fekete listás volt az ügyvédiroda jó ideje már több ország hatóságánál is.
Ugye vicces, ugye a John Doe az az amerikai gipszjakab.
Így van.
Ugye ez az általános leíró, nem tudom, egy akármilyen személyről, igen. Ez jó.
Hát igen, azonosítatlan személyek szoktak ugye John igen. és Jane Doe néven szerepelni. Szóval igen, kikerültek ezek az iratok, és hát az is, hogy mindenféle turpisság van.
Igen, ugye Jürgen Mossack volt az iroda egyik alapítója, aki második világháborús német menekültek leszármazottja. Még a másik alapító Ramon Fonseca volt, aki elég sokáig az ENSZ-nél dolgozott. Egyébként Ramon Fonseca el is hunyt a per közben, tehát nem sokkal a bírósági döntés előtt meghalt, úgyhogy ő már nem élhette meg, hogy mi lesz az ügynek a kimenetele. Egyébként az ügyvédiroda verziója szerint senki nem tudott semmit a cégek tevékenységéről, ők csak a bejegyzéssel foglalkoztak, sőt, állításuk szerint az ő ügyfeleik igazából a privát bankárok és más külföldi ügyvédeknek az ügyfelei voltak, tehát ő hozzájuk csak közvetve kerültek az ügyfelek, és nem egy esetben előfordult egyébként, csak az érdekesség kedvéért mondom, ahol egy igazgató, amit a Panama iroda biztosított 30 ezer cégben is ügyvezető igazgató volt.
Hát ez elég
30 ezer?
Igen, ezt azt hiszem.
Elő se lehet venni akkor az összes cégnek az ügyében, mert nem tudják letárgyalni, nincs rá idő.
Igen, majd milyen kellemetlen lett volna egy ilyen magyarországi eltiltás az ügyvezetőtől, az ügyvezető esetében, hogyha
igen, abszolút. És akkor hogy indult ez a botrány? Tehát jött ez a kiszivárogtatás, és mi történt ez után?
Hát ugye feldolgozták a nagy mennyiségű adatot, és utána az ügyészek azt állították, hogy az ügyvédi iroda fedő cégeket hozott létre azzal a céllal, hogy elrejtse különféle tiltott tevékenységekből származó pénzeket, és az ügyvédi iroda nem járt el kellő gondossággal az ügyfeleinek a felülvizsgálata során. És ugye gondolom nem akart szétfolyni az ügyészség sem itt a sok név és az ügy között, ezért igyekezett három ügyre fókuszálni. Ebből az egyik ügy a Siemensnek az ügye volt, ahol ugye az ügyészek azt állították, hogy a Siemens illegális kenőpénzmozgatásokra használta ezeket a cégeket. Ugye jó eséllyel indultak ennek a kérdésnek neki, mert a Siemens már 2008-ban egy nagy kártérítést fizetett az Egyesült Államoknak és európai hatóságoknak, hogy ejtsék a vádakat az illegális kenőpénzek és közbeszerzési szerződések elnyerése ügyében. Tehát ez volt az egyik ügy, ami miatt támadták őket. Egy másik jelentés, másik jelentős ügy az Argentínához kapcsolódott, ott Argentínából különféle pénzek jöttek és mentek, szintén korrupciós ügyekhez kapcsolódóan. Ezen felül pedig a harmadik eset az Brazíliához kötődik, ott az állami ellenőrzés alatt álló Petrobras olajtársaság vesztegetési rendszeréről szólt az ügy, tehát az ügyészek ott azt állították, hogy az ügyvédi irodák nem csak a cégeket jegyezték be, hanem igazából tanácsot adtak, közreműködtek, érdemi szerepük volt ezeknek a kenőpénzeknek a mozgatásában.
Ugye ez a Petrobras, pedig... bocs, hogy közbevek, ez elő is jött ugye itt a nemrég a brazíliai választásoknál, tehát ez egy elég erős
hát
ügy
lehet,
volt.
Lehet, hogy volt egy kis politikai színezete is, hogy pont ezeket az ügyeket igen. választották, de igyekezett az ügyészség, bármint a panamai ügyészség erre a három fő ügyre koncentrálni. A védelem pedig azzal érvelt, hogy az ügyészek nem tudták bizonyítani, hogy az ügyvédiroda kezelte ezeket a pénzeket és érdemben részt vett, ők csak a céget alapították, ráadásul ugye azt emelték ki leginkább, hogy a pénzmozgások bankokon keresztül történtek, és a bankok sem riasztották a gyanús tranzakciók miatt a hatóságokat, tehát eleve ők úgy gondolták, hogy az ügyvédirodának sokkal kisebb szerepe volt ezeknek az ügyeknek a felfedezésében és jelentésében. Valójában az, hogy panamai cégek különféle állami cégek irányába fizettek pénzeket, vagy éppességgel fogadtak, a bankoknak kellett volna felkapni a fejüket ezután.
De ugye a felmentőítélet mégsem ez alapján született.
Részint ez is szerepet játszott, de a bíró megállapította azt is, hogy az ügyészek által benyújtott elektronikus bizonyítékok nem feleltek meg az ottani büntető eljárási protokollnak, és hitelességi problémákkal küzdenek. Végül azt mondta ki a bíró, hogy az ügyészség által feltárt bizonyítékok nem elegendőek a vádlottak felelősségre vonásához, tehát bizonyítottság hiányában ejtették a vádat, illetve ugye az volt a másik mondása, hogy említettem is, hogy nem megfelelő bizonyítékok voltak, nem megfelelő módon jutottak hozzá a büntető eljárás során ezekhez a dokumentumokhoz, és ugye itt ki kell emelni azt is, hogy ugye az, hogy újságírók részére kiszivárogtatás történt, azokat sem tudták kellő mértékben mint dokumentumokat felhasználni a perben az ügyészek.
Hát két dolog merül fel, ugye az ember elgondolkodik a bíróság hitelességén, hogy vajon ez olyan döntése, ami mindennek megfelel, vagy a másik pedig, hogy a két jogász úriember ennyire férnyákos volt, és ennyire ügyesen kitalálta, hogy tényleg nem találtak rajtuk fogást.
Igen, és ráadásul viszonylag rövid volt a per, mert kiszámolták, hogy az ottani szabályok szerint 30 nap áll rendelkezésre az ítélet meghozatalára, viszont minden 100 oldal után további 30 napot kapott a bíróság, viszont kiszámolták, hogy így módon 23 évig kellett volna tartani a pernek, ahhoz képest egy kicsit hamarabb lezárult.
Aha. Hát igen, ez így érdekes.
Ez egyébként precedensként is működik, ez
igen,
a dolog?
Tehát mi lehet az utóélete, vagy felhasználható ez mondjuk az offshore szabályok szigorítására, lukak befoltozására?
Hát azért Panamának a reputációja mindenképpen csorbult, hiszen az ország jó ideje a hírnevét a pénzügyi szolgáltatásainak köszönhette. Ugye mind a dél-amerikai, mind az észak-amerikai ügyfelek gyakran használták ugye Panamát különféle offshore struktúrákra, viszont ugye rögtön fekete listára került mindenhol Panama. Egyébként a botrányt követő egy éven belül 40%-kal zuhant az országban a cégalapításoknak a száma, illetve nagyon sok céget megszüntettek. És ugye a panamai kormány változtatásokat is hajtott végre az országban, amiatt, hogy tisztuljon. a rendszer. Bevezették például, ugye, hogy most már a tényleges tulajdonosokat és a vagyonukat is nyilván kell tartani azoknak, akik cégbejegyzéssel foglalkoznak, sőt, pénzügyi beszámolót kell most már mindegyik cégnek elkészítenie és letétbe helyeznie, tehát mindenféleképpen azért az országon belül a transzparencia irányába mozdultak el. Ha nemzetközi szinten nézzük a hatását, tehát nem Panamán belül, akkor azt azért mindenféleképpen érdemes kiemelni, hogy ugye, ha nagyon nem is változtatta meg az adózást, de arra hasznos volt, hogy amikor bejelentették ezeket a nagy pénzügyi és adóelkerülés elleni csomagokat, akkor abban az esetben ugye hivatkozási alap volt a Panama Papers, tehát mindenféleképpen kommunikációs szempontból azért bőven adott muníciót a nagy adóelkerülés elleni csomagoknak.
Hát izgalmas.
Izgalmas, még egy kérdés, hogy említettünk, vagy felsoroltál több céget, aki érintett volt, bankokat, akik nem jártak el helyesen. Itt ezeknek a körében tudunk, nem tudom, fejvesztésről, vagy menedzsmentváltásról, vagy bármilyen emberáldozatról, mondjuk, mert hogy a cégek reputációja is csorbát szenvedhetett egy ilyen hírbe keveredés folytán.
Hát ugye a banki utóéletéről már keveset tudunk, mert nem egy esetben előfordul, amikor európai országok, vagy épp az Egyesült Államok is szép csöndben megállapodnak a bankokkal, hogy fizessenek egy bizonyos kártérítést, és cserébe akkor túllépnek ezen az ügyön, tehát pénzzel általában ezeket a problémákat is rendezni szokták. Sok esetben lehetett ilyenről is hallani, hogy a bankokat is elővették, de aztán megállapodás keretében rendezték ezeket az ügyeket.
Gondolom a botrány következtében kevesebb pénz nem tartózkodik most adóparadicsomokban és különböző offshore helyeken.
Hát részben volt egy olyan hatás ennek az ügynek, hogy a klasszikus offshore helyszínekről elvándoroltak, tehát így az egyenlítő környékéről mindenki megindult kicsit északra, de tulajdonképpen más helyszíneket találtak, ahol nagyon szívesen látják a külföldi befektetőket. Számos országban azért ezek a bevezetett szabályok inkább csak szimbolikusak, mint gyakorlati tartalommal bíró előírások. Ilyen adózási Coelho mélységbe fogok szállni, de úgy tűnik, hogy sok esetben otthon kellene keresni a megoldást a problémára.
Az
államba vetett bizalom növelése, a szociális ellátórendszerek fejlesztése, ha hatékonyabban működik, akkor az szerintem sokkal hatékonyabb és gyorsabb, mint hogyha drága nemzetközi együttműködések, fanfárszó kíséretében ezeknek a bejelentése történik, mert ugye ezeknek a végén mindig kiderül, hogy azért nem törekszik mindegyik résztvevő fél az egyensúlyra ezekben a megállapodásokban és nemzetközi adózási előírásokban.
Világos, azt lehet mérni, vagy lehet tudni, vagy csak tippelni, mert hogy nem látható pénzekről beszélünk, amelyek adóparadicsomokban lapítanak?
Hát javaslom, hogyha van ideje a hallgatóknak, meg nektek is, van egy Gabriel Zuckman nevezetű professzor, akinek ez a kutatási területe. Aha. Nagyon jó ilyen statisztikákkal próbálja kiszámolni, hogy mennyi vagyon van jelen pillanatban offshore helyszíneken. Ő egyébként úgy szokta taksálni, hogy a világ GDP-jének körülbelül a 10%-a található jelenleg is még különféle adózási helyszíneket.
Hát igen, de akkor az azt jelenti, hogy nem mindenhol van rendben a dolog, illetve nyilván mindenhol más a motiváció van, ahol egész egyszerűen túl magasak a adókulcsok, és jobb azért a zsebbe tudni azt a pénzt.
Hát erre szokták mondani némi malíciával, hogyha ezeket a helyszíneket így egy csapásra megszüntetnék, akkor talán a skandináv országok kivételével, de gyakorlatilag a világ kormányainak nagy része megbukna, és egyébként gazdasági válságot okozna, úgyhogy egy ilyen lassú konszolidáció keretén belül próbálják leépíteni ezeket a helyszíneket. Szóval azért ne felejtsük el, hogyha valakivel gondjuk lenne, nem tart sok boldog küldeni egy repülőgép anyahajót, és azt mondani, hogy akkor itt holnaptól, srácok, fejezzétek be ezt az üzleti tevékenységet, de egyelőre még nem látunk ilyeneket. Aha.
Hát íz, jó, oké, értettük. Azért alapvetően, hogy is mondjam, van egy biztonsági felár, erre utaltál a skandináv országokkal, hogy ott is azért vannak magas személyi jövedelemadó kulcsok is, de azért, hogy azt mondjam, nem mindenért éri meg mocorogni, mondjuk úgy. Úgyhogy.
Hát igen, meg arra utaltam, hogy amikor ezekből a botrányokból neveket hallunk, akkor jellemzően nem a skandináv országok. Ja. A résztvevőről hallunk, bár egyébként a Panama Papers-ben benne volt az izlandi.
Igen, hát most jó, előfordul. Igen, igen. Ott nem, néha nem csak a vulkánok törnek ki, hanem mindenféle devizapiaci probléma galiba is van, de hát sokkal kevesebb nyilván, mint máshol. Oké, Csaba, köszönjük.
Köszönjük szépen.
Klassz volt.
Nagyon szívesen.
Szép nap volt, szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával elevenítettük fel a Panama Papers ügyet, mert hogy most június végén zárult le ennek a pernek a vége, gyakorlatilag mindenkit felmentettek, ugye 28 vádlott volt. Gyakorlatilag 12 év letöltött a börtönbüntetés fenyegette a főszervezőket, de a felmentő ítélet született, úgyhogy mindenki szépen élheti tovább a világát. Már aki él, mert ugye, ahogy hallottuk, Ramon Fonseca már nem élhette meg ezt a pert, illetve annak lezárultát.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Erről az egészről az jutott eszembe, hogy van Barcelonában egy kiváló zenekar, az R&B-t, az 50-es évek rockját és a spanyol gyökereket, meg a katalán gyökereket ötvözik. Az a nevük, hogy Los Mambo Jumbo, Barcelonából ők jönnek most.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Matt LeBlanc az egyik születésnaposunk, 1967-ben született az amerikai színész, így van, a Jó barátokból.
De egy csomó jópofa dolgot mondott egyébként, tehát azt is mondta, hogyha az tartja a legnagyobb sikernek a színészetben, hogyha elhiszik valakiről, hogy ő az a karakter. Hát róla aztán rohadtul elhiszik, igen, hogy Joey Tribbiani, pedig nem. Tehát egészen velős gondolatai vannak Matt LeBlancnak. Egyszer például azt mondta, hogy a földet a nyomorúság helyének tartom, ahol a társadalmat megölő konformizmus vesz körül.
Hát ebben teljesen igaza van szerintem.
Úgyhogy Matt LeBlanc, boldog születésnapot neki, és köszönjük a sok vidám pillanatot.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértőnk van itt a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Azt ugye tudtátok, hogy Matt LeBlanc hatalmas autóbolond.
Persze. Tényleg? Hát a Top Gear-nek ő lett a műsorvezetője, amikor...
Már azóta nem, de egy ideig ugye ő vitte a Top Gear-t.
Igen, ő vitte a Top Gear-t, és nem is nagyon lehetett volna jobb arcot találni erre, hogy az amerikai piacon is nagyon-nagyon még sikeresebb legyen a sztori szerintem. Úgyhogy...
Abszolút. És szerintem nem is vele volt a baj, hanem a többiekkel nem jött ki a kémia, ha jól tudom, de már nem csinálja sajnos.
Hát nem tudták összemosni, igen. Viszont?
Talán. Viszont?
Viszont importautózunk, használt autózunk.
Hát figyelj már, érdekes dolgok derültek ki. Csúnyán átvághatják az importált használt autók vevőit.
Ez 20 éve derült ki, vagy nem tudom
egy
mikor.
Egy friss kutatás.
Vagy inkább 35.
Vagy inkább 35.
Eltrollkodjátok a műsort, ami úgy szól a lead,
ez
hogy
egy
friss...
breaking news.
Egy friss kutatás.
Nem, ez egy ilyen uborka news.
Uborka news.
Akkor is elmondom, jó, hogy egy friss kutatás szerint manipulálták a használt autók jelentős részének kilométer óra
ilyen
állását
van.
Magyarországon.
Ne.
Is. Magyarországon is.
Akkor ez most hogy
hát
van?
Hát ugye... arról szól a kutatás, hogy van az a bizonyos cég, aki azzal foglalkozik, hogyha pénzt fizetsz nekik, akkor megpróbálnak kideríteni neked olyan dolgokat, amiket kis utánajárással lehet, hogy te is ki tudsz igen deríteni. Ez ugye alapvetően egy ilyen reklám sztori, ami hát kijönnek rendszeresen ilyen hírekkel, amelyeknek egy része egyébként tényleg marhára használható, egy része meg ilyen jellegű kicsit uborkába hajló híradás, mely szerint meglepő módon manipulálják a kilométer óra állásokat importautóknál. Ugye ez arról szól, hogy ahogy egyébként a hírben is benne van, hogy ha nincs összekötve egy európai adatbázis, alapvetően országokon átívelő módon autóadatokkal kapcsolatosan, akkor azért marhára adja magát a dolog, hogy egy kicsit szépítsenek a kereskedők a valós helyzeten.
Amikor egyik adatbázisból a másikba lép az autó, ugye ott van egy kis...
És ott nullázódik.
Ott van egy kis fekete tér, ahol lehet dolgokat csinálni. Aha.
Hát most gondoljatok bele, csak tényleg itt a magyar jogszabályok alapján, amik egyébként alapvetően szerintem nem rosszak, hogyha mondjuk a ISP-ben megnézzük, ugye a jármű adatszolgáltató platformnál megnézzük a rendszámok alapján az autóknak a történeteit, akkor ugye azoknál az autóknál, amik Magyarországon lettek újonnan forgalomba helyezve, általában elég szépen lehet követni a dolgokat. Nyilván az első alkalom, amikor megjelenik alapvetően egy autó az adatbázisban, hogyha addig nem cserél gazdát, ugye nálunk az 4 éves korában van, amikor először kell műszaki vizsgára vinni. Ha addig valaki nagyon tudatosan készül a csalásra, és azt szeretné, hogy ne derüljön ki az autójáról, hogy jelentősen több benne a kilométer, mint amennyit beval, akkor egyébként megtehet olyat, hogy 4 éves korában, amikor tényleg először látható az autó, akkor mondjuk már eleve egy visszatekert órával, vagy egy beállított órával jelenik meg a műszaki vizsgán. De azért lássuk be, hogy ennek az életszerűsége nem mondom, hogy lehetetlen, de azért nem is túl gyakori, mert hát az autó garanciális idejében azért márka szervizbe inni az autókat, ott pedig azért van valami nyoma a dolognak. És akkor tehát az furán néz ki.
Állandóan
az első év, ugye, akkor gyakorlatilag, ahol megjelenik, ott meg már ott mit tud megsporolni, vagy mit tud megtekerni egy év?
Hát igen, tehát akkor gyakorlatilag 4 éven keresztül folyamatosan egy kicsit tekernie kell. Igen. Ez meg nem túl valószínű, meg nem annyira éri meg valószínűleg ez a fáradtság. Már csak azért sem, hogy a modern autóknál azért nem annyira egyszerű ez a dolog. Nem, abszolút nem lehetetlen, szóval ne úgy képzeljétek el, hogy ez egy bonyolult művelet, de általában az idézőjeles szakemberek azért megkérik annak a beruházásnak a pénzét, ami az ilyen jellegű komputereket, amiket meg kell venniük ahhoz, hogy ezek az autók manipulálhatók legyenek, szépen visszahozza ugye ezt a típusú befektetést. Tehát nem az van, hogy 10-20 ezer forintért állítatják jobbra-balra, hanem az ennél magasabb összegek vannak.
De figyelj csak, hogyha már ez a hír nem annyira, tehát kicsit lejárt szavatosságú, mert itt elviccelődtünk rajta, hogy azért ez nem egy ma kitalált ipar. Legalább annyi hasznosságot próbáljunk benne találni, hogy tudunk adni olyan tanácsokat, amivel mondjuk ezek, hát nem tudom, kivéthető, lebuktatható, tudod, vannak ilyen, ezek a kormány bőrözés, kopás, igen, meg sebváltó, meg pedálgumi, meg nem tudom én ilyen...
Népi bölcsességek kategóriájába tartoznak, amik ugye kevéssé fognak megvédeni bennünket, és egy picit én egyébként a fókuszt is máshol vinném ebben a kérdésben, mert azt lehet szerintem nyugodtan kijelenteni, hogy mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtti vadkeleti helyzethez képest azért jóval jobb a helyzet Magyarországon is. Ugye azzal nem tudsz mit csinálni, hogy azért alapvetően Nyugat-Európából Kelet-Európa irányába távoznak a használt autók, és a második életciklus azért általában, vagy inkább a harmadik adott esetben az itt kezdődik meg. Ez egy sajátosság, ami az ország vásárlóerejéből, meg igényeiből, meg pénzügyi helyzet fakadó matrixból kialakul. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Régen az volt a helyzet, hogy az autók, mivel egyszerűbbek voltak, ezért a nagyobb óra tekergetéseket is viszonylag lebukásmentesen lehetett kereskedői oldalról végigcsinálni, és ezért tényleg az volt, hogy megvették a 3-4 éves, bőven 200.000 kilométer futású fölötti autókat adott esetben a kereskedők, és akkor abból lett egy felező díjcsomag. Ezt hívjuk az óra visszacsapásának. Ugye, ez akkor elment minden gond nélkül. Most ugye az van, hogy a 3-4 éves kategóriában, tehát a drágább, fiatalabb autók kategóriájában például a magyar piac kifejezetten olcsónak számít. Tehát aki mondjuk egy 3-4 éves A4-es Audit, vagy Volkswagen Passatot, vagy 3-as BMW-t, vagy ilyesmit szeretne magának vásárolni, az azt fogja tapasztalni, hogyha megnézi a kinti árakat a legnagyobb használt autós portálokon, akkor nem, hogy árelőnyt nem fog látni, hanem konkrétan drágábbak Németországban, Franciaországban, ilyen helyeken az autók. Tehát ez a kategória egy picit kikerült a fókuszból. Ami sajnálatos, hogy ugye a 2-3 millió forintos kvázi olcsó autóra meg marha nagy igény van, és az kint is egyre nehezebben elérhető, és ahogyan bonyolódnak az autók, illetve ahogyan a kinti középosztály is kénytelen spórolni, mert látszik, hogy azért nem azon az életszínvonalon élnek, mint mondjuk 15-20 éve, úgy jön össze az a nagyon furcsa mix, hogy amikor behozzák a 10 év körüli, vagy 10-15 év közötti autókat, amire igény és pénz van, nagyon-nagyon rosszul karbantartott autók jönnek most már nyugatról is. Tehát abban a pillanatban adják el Németországba, Franciaországba, Ausztriába az autókat, amikor azt mondja Jürgen vagy Jean-Pierre, hogy kedves autófelhasználó, az a helyzet, hogy a következő műszaki vizsgán itt már erre a jelenleg 5000 eurót érő autóra rá kéne költeni 2000-et, és az már nem biztos, hogy megéri, úgyhogy inkább adjuk el.
Aha.
Ez a nagyobb baj. Tehát most az, hogy abban az autóban, abban a pillanatban 220 ezer van, vagy 180 ezer, az édes mindegy ilyen szempontból. A nagyobb gond az, hogy ez az áldatlan állapot, ami arról szól, hogy a magyar műszaki vizsgán még mindig könnyedén át lehet vinni adott esetben olyan autókat, amik mondjuk az elrohadás szélén állnak.
Hát ez tragédia, de tényleg most pont a reggel előzött be az autópályán egy olyan autó, ami minden egyes gyorsításra egy ilyen tintahalszerű ízét tolt ki maga mögött. Most érted, hogyha látod a részecskéket, amit utána bekapsz az egészet, tehát borzasztó. Tehát hogy lehet
és
ez?
És mennek, és hát nálunk például ugye úgy, hogy nincsen a rendőrnek jósultsága ilyen esetben azonnal leszedni a rendszámot, amit én egy évek óta...
Vagy legalábbis leállítani, és azt mondani, hogy akkor nem mehet tovább, hát most érted.
Na de értitek, itt is egy... Tehát a rendőr ugye betű szerint veszi a kreszt, és megnézi mondjuk a gumi mélységedet, a gumi profil mélységedet, és azt mondja, hogy el van kopva a gumid, és életveszélyes, ahogy közlekedsz, akkor nagyon helyesen leveheti a rendszámodat, és elküldhet egy szigorított műszakira. De amikor az órodig nem látsz a füsttől az előtted lévő autónál, akkor meg jelenleg az a jogszabály, hogy hát ez egy szubjektív kérdés, és hát ezt nem teheti meg a rendőrség, és ez nyilván nem a rendőrségnek a hibája, hanem a jogalkotói.
Abszolút.
Én ebben abszolút azt látom, hogy azonnal kéne reagálni.
Hát igen, és ha nem is ott levenni, mert tényleg hogy ítéled meg, hogy az a fekete az miből áll, ugye ez most egy hülyeség, de nyilván a jog értelmezésben erről
van
szó.
Amíg jön az a fekete, vagy
mondod,
a fehér,
hogy,
vagy okay, tök mindegy.
Látszólag nem felelsz meg a környezetvédelmi előírásoknak, menj be egy mérőállomásra, méresd meg magad, ennyi. És mutasd be a kapitányságon, hogy te rendben vagy. Különben
de tegyük a szívünkre a kezünket, az minden nap látunk legalább egy olyan autót, amihez nem kell nagy fantázia.
Igen, minimum. Így van, igen. Pontosan. Ez nagyon gatyába.
És ezekkel ugye az a baj, hogy egy darab ilyen autó, egy kiherélt részecske szűrő, egy vizet is fogyasztó autó, tehát ilyen csúnya kék füstöt árasztó autó, egy-egy ilyen autó, az sok ezernyi egyébként tisztán működő autónak a kibocsátását egy pillanat alatt beletolja a levegőbe. Ez nagyon gáz. Ahogy mondom, az is nagyon gáz, hogy ez az egész áldatlan műszaki vizsgahelyzet, és megint csak nem a műszaki vizsgáztatókat akarom ezzel hibáztatni, hanem egyszerűen nincsen rend ebben a kérdésben továbbra sem. Át lehet vinni olyan autókat a műszakin,
egyébként
amik
ez
mondjuk...
nem szubjektív, Gábor. Tehát, hogy értem, hogy ezt mondja, de hogyha például Ausztriában egy építkezésről kijön egy olyan jármű, amire sít van pakolva, vagy bármilyen törmelék, vagy akármi, amit az építkezésről szállított, és az jön le róla, és esik le, és koszolja az utcát, azonnal leáll. Állítják. Tehát ilyen nincsen.
Látszik, hogy leesik.
Hát itt is.
Értem, de hogyha ez van, az sem szubjektív, hogy a fekete füst jön ki. Hát az is látszik.
Ja, szerintem ez egy egyértelmű dolog, ezt meg kéne változtatni, és azonnal kéne vele foglalkozni többek között. Na, de hogy visszakanyarodjunk egyébként az alapproblematikára, az a helyzet, hogy kilométer-óra állástól függetlenül ezek a 10-15 éves használt autók, amik ömlenek be, és amik ugye az olcsóbb vásárlói réteget próbálják, vagy az olcsóbb autók iránt érdeklődő vásárlói réteget próbálják kiszolgálni, ezekkel az a helyzet, hogy az esetek nem jelentéktelen részében gazdasági totálkár környéki autókat hurcibálnak be, és én mindig mindenkinek a józan eszére appellálok, hogyha mondjuk egy 2 milliós külföldről jött autót kívánunk megvásárolni, számoljunk már nagyjából vissza, hogy mennyi lehet ebben a kereskedőnek a megérdemelt normális haszna, mennyi lehet a regadó, mennyi lehet a hazaszállítás, és hogyha ezeket levontuk, meg az aprót még ehhez, akkor hogy jöhet ki egy olyan szám, ami alapján nem lehet ilyen autót vásárolni külföldön, hogyha megnézzük a valós kínálatot. Nem tudom, hogy értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát, hogyha valami nem életszerű.
Hát vannak ilyen borok is. Persze. Tehát oda mész és összeszámolod, hogy a kapszula, a dugó, a palack, a címke mennyi, akkor pontosan. Már mínuszban vagy, és abban még bor van az üzletben, amit te meg fogsz inni.
Pontosan. Meg még áfa is van rajta.
Ja.
Úgyhogy ugyanezt tudom javasolni azoknak is, akik ilyen jellegű autókat néznek, hogy az életszerűséget tartsák szem előtt. Nagyon sok normálisan ezzel foglalkozó kereskedő is van az országban, de szerintem egyre nehezebb egyébként konkrétan az importból normális minőségben jó áron megjellegelni. Ami érdekes, hogy Magyarországról nyugatra az export viszont elég erős, nem csak új autóban, hanem fiatal használt autó esetében is. Ezt nagyon kevesen tudják. De ez ugye valamennyire nyilván rontja mi statisztikánkat is átlag életkor szempontjából, mert hogyha mondjuk egy flotta kezelt autót nézünk, aminek a számlájának ugye áfa tartalma van, és azt nettósítjuk és külföldre távozik egy ilyen autó, akkor ez a helyzet, hogy ezek az autók nagyon-nagyon attraktív áron kelnek el. Ha. Tehát egy fiatal, jól extrázott, olyan autó, aminek Magyarországon nincs vevője, mert aki jómódú, az meg tudja venni újonnan, aki meg nem annyira jómódú, az 1-2 évesen még mindig nem tudja megvásárolni, ő inkább 5-6 évesen, vagy 10 évesen szeretné megvásárolni. Tehát hiányzik ez a 2-3 évesen, vagy 1-2 évesen megvásárolni kívánó réteg, na ezeket nagy tételben szedik össze egyébként azok a kereskedők, akik Nyugat-Európában adják el ezeket az autókat.
Okay.
Gyuri írt egy népi bölcsességet, nem kilométert veszünk, hanem jelenlegi állapotot. A futás teljesítmény csak egy szám.
Ez egyébként így van, mert a jó karbantartás, meg a használatnak a jellege, ugye az erősen befolyásolja az autó állapotát, tehát egy 150 ezer kilométeres 3 éves autó simán lehet jobb állapotban, mint egy fele annyit futott városban használt, a kelleténél hosszabb szervizidőintervallumokat tartó leharcolt autó, szóval valóban ez így van, csak hát ugye egy objektív mérőszáma van az átlag vásárolónak, az pedig a kilométer, és ugye ez így rögzült az emberek fejébe, hogy kilométer az fontos, miközben tényleg ez egy paraméter az ezer közül.
Oké.
Köszi szépen!
Köszönjük, folyt köz!
Sziasztok, így van,
szép napot neked! Oké, szia! Várkanyi Gábor autópiaci szakértő volt a beszélgető partnerünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
És megint itt van Czoller Andi.
Rándor a nyakatokra járok.
Egyébként írja a kedves hallgató, hogy csöpögő betonkeverő, tehát igen.
Hát azt ne is mond.
Én azért mondtam ezt az osztrák példát.
Hogy 3 pötty rá volt rohadva az autómra. Nézem, mondom, miért nem olyan ez le? Mi ez? Ilyen erős madártrotty. Uh-huh. Nem madártrotty volt, hanem...
Pedig a varjak is tudnak ám.
Nem a varjak, megeszik a kormoránok.
A varjak azt, is.
Azt volt olyan, vagy ott van a másik kocsim, azt nagyomásúval szedtem le a...
Korbrántrottyot?
Hát utólag tudtam.
És a festéket?
És a festéket.
Igen, abban van egy ilyen... Van egy ilyen savas. De attól függ, hogy mit teszik, mert például megeszik ezt a fekete bogyós izét.
Gondolod, ott nőttem, hogy ennyi, hát pedig nem lett volna indokolt, hogy lejöjjön a festék, mert hogy nem is evett olyat.
Csak itt mondom nektek, mert ti is itt szoktatok parkolni ebben az utcában. Kettő fa van, amin ilyen fekete bogyók vannak, nem tudom, micsoda, nem azonosítottam be. Azt előszeretettel megzabálták a varjak. Ja, na, abból olyan jó ilyen sötét, lila, fekete cucc jön ki. Az gyakorlatilag
leszedhetetlen.
Vége.
Igen.
Tehát,
igen.
Na mindegy, szóval ez egy természeti katasztrófa.
Én a fenyőfa alá állok, ugye, amit hogyha 40 fokba teszel meg, akkor kiizadja a gyantát. Azt is művészet lebuherálni.
De elmentünk a témától, mert a lényeg az volt, hogy amit én láttam most építkezésen, az úgy nézett ki, hogy olyan volt felszerelve az építkezés elő, mint egy pár a kapu. Mi? És amikor jött ki a sittet szállító cucc, aminek csupa sár is volt a kereke, a keréknél is volt egy, mint ezeknél a kerékmosóban, belement egy ilyenbe, végig sprickelték, mint, teljesen tisztán jött ki az autó, tehát még sár se jött le róla.
Há, jó, ez a tisztaságmániás németeknek az
ilyen. Tehát tisztaságmániás, és gondolj, hogy építkezés van egy utcában, hogy néz ki az utca önmagába.
Tüktig,
nem úgy, nem, itt Magyarországon nem tüktig. De hát erre is figyelni kell, kérem. Úgyhogy, na, mivel jövünk vissza, elmondom neked, Párizzsal, és az olimpiával, és nem azzal, nem a Szajnával, meg arról már egyszer beszéltünk, az mindegy, hanem arról, hogy az 5G hálózat az elég erős lesz-e, sőt, úgy tűnik lehet, hogy még a 4G-se, lehet, hogy egyszerűen padlóra viszi a párizsi olimpia a mobil hálózatot.
De lehet, hogy nem.
Majd meglátjuk. Két vára fekteti-e? Ezt fogja nekünk megválaszolni majd Koly Tamás, a hvsv.hu szerkesztője. Ez tehát a következő témánk.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.